Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szükség van a 14. havi nyugdíjra, és ezt a tervek szerint több lépésben valósítja meg a kormány, közölte a Kossuth Rádióban tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, a nyugdíjrendszeren belül nem akarnak változtatni, mert az több igazságtalanságot teremtene, mint amennyit orvosolni lehet vele. Az amerikai elnökkel jövő péntekre tervezett washingtoni találkozóról elmondta, a béke kérdése mellett a kétoldalú gazdasági ügyekben is előrelépést vár. Donald Trump amerikai elnök elárulta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mentességet kért az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól, de az USA ezt nem engedélyezte. Trump kijelentése újabb fejezete a magyar kormány és Washington közötti energiavitának, amelyben Magyarország az orosz olajfüggőség ellenére próbál mozgásteret szerezni, írja az Index portál. Ellenzi az ingyenes készpénzfelvételi limit tervezett emelését a bankszövetség, ehelyett a tranzakciós illeték csökkentését javasolja. A szövetség úgy véli, a hamarosan a parlament elé kerülő törvényjavaslat lényegesen nagyobb közvetett költséggel jár, mint amekkora a látszólagos közvetlen haszna. Lezárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, az Adaptive Hussars, jelentette be a honvédelmi miniszter. A másfél hónapos NATO keretek között zajlott gyakorlat során katonai célú szállításokat 48 ezer kilométer hosszan teljesített a honvédség. A helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Megegyezés születhet a fertőtavi fejlesztés folytatásáról, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. A több hónapos társadalmi egyeztetésekből az derült ki, hogy a korábbi terveknél kisebb volumenű, de színvonalas vízparti központot szeretnének a régióban élők, a szállodaépítést azonban elutasítják. Szigorították a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályozást az aranyszínű sárgaság elleni védekezés érdekében, közölte Nagy István agrárminiszter. A hegybíró figyelmezteti azokat az ültetvényhasználókat vagy tulajdonosokat, akik egy vegetációs időszakon keresztül nem művelik rendeltetésszerűen a szőlőjüket. A figyelmeztetés követően két hét elteltével a hegybíró mulasztási bírság kiszabásával kötelezheti a használót a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására. Egyeztetés kezdeményez a jövő héten a fővárosi cégek és intézmények munkavállalóit képviselő, sztrájkra készülő érdekképviseletekkel a főpolgármester az újabb állami elvonások miatt. Karácsony Gergely szerint a főváros pénzügyi helyzete hosszabb távon sem rendezhető megegyezés nélkül, és az idei elvonások Budapest működőképességét veszélyeztetik. Mától visszaadja a helyjegy árát a MÁV azoknak, akiknek olyan kocsiba szól a jegye, ami nem található a szerelvényben. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója azzal indokolta a lépést, hogy a Dunakeszi járműjavító leállása miatt a vasúti kocsik karbantartása lelassult. Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a vasúton szállított utasok száma tavaly az Eurostat szerint. A magyar 60%-os utasszám emelkedés Lettországot és Írországot is megelőzi. A 2024-es 443 milliárd utaskilométer az eddigi legmagasabb szám az adatgyűjtés 2004-es kezdete óta. Tegnap véget ért a balatoni, a velencei tavi és a tisza tavi viharjelzési szezon. A Hungaromet összefoglalója szerint az idei szezon első 6 hónapja átlagosan szelesnek bizonyult a Balaton térségében, a középhőmérséklet mintegy 1 fokkal meghaladta az 1991 és 2020 közötti évek átlagát. Jóvá hagyta a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának a Pentagon, ugyanakkor az ügyben a végső szót Donald Trump elnök mondja ki, értesült a CNN. Trump korábban azt mondta, nem akar olyasmit odaadni, amire Amerikának is szüksége van az ország védelméhez. Az ukrán erők idén már csak nem 160 sikeresnek minősített csapást mértek az oroszországi kőolaj kitermelő és feldolgozó létesítményekre, közölt az ukrán biztonsági szolgálat vezetője. Vasil Majuk szerint a támadások nyomán az orosz olajfinomítói kapacitások 73%-a leállt, valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyag hiány. Újabb két izraeli túszholtestét adta át a Hamász tegnap. Tel Avivban az igazságügyi orvosszakértők már azonosították a földi maradványokat, még 11 izraeli túszföldi maradványai maradtak a gázai övezetben. Összehangolt lépéseket vár a kínai elnök az ázsiai csendes-óceáni térség országaitól egy szabadkereskedelmi övezet létrehozására. Xi Jinping az Ázsia csendes-óceáni gazdasági együttműködés csúcs találkozóján úgy fogalmazott, A szervezet tagállamainak elő kell mozdítaniuk a gazdasági integrációt, a kereskedelem és a befektetések liberalizálását is. Sikeresen elindult Kína újabb űrmissziója, a Shenzhou 21 háromfős legénysége a Tiangong űrállomás jelenlegi személyzetét váltja. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, de északkeleten lehetnek felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! November 1-én szombaton, minden szentek ünnepén szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot! Köszöntlek szép mai nap, köszöntlek november hónap első napján, e ragyogó vagy talán nehéz felhőkkel terhes reggelen, de mit tesz az? Hála neked, Uram, hogy megvagyok és fogadhatom ezt az új reggelt. Örvendezve neked ajándékozzuk ezt a napot, hogy annak minden pillanatában egyesülve legyünk veled. Minden jóért, mellyel elhalmozol a következő hetekben, hála legyen neked. Szentlélek, sugalmazd minden gondolatomat, szavamat és tettemet ezen a mai napon. Erősíts meg engem feladataimban, bármi legyen is az. Ismertesd meg velem, miként járjak el, hogy mindenben az Atya dicsőségére tegyek, szeretetből, fele barátaim iránt és önmagam megszentelésére. Élő Isten lelke, változtass meg engem, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Mark Twain fogalmazta meg, ő a következőképpen fogalmazott. Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a Mariannák ünneplik névnapjukat. A név latin eredetű, jelentése Marius családjához tartozó, Szűz Máriához tartozó. Más magyarázat szerint a Mária és az Anna összetételének tekintik a legtöbb nyelvben. Isten éltesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma minden szentek ünnepe van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen délig. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően kezdődik Reggeli Beszélgetés című műsorunk, amely ezúttal egy emlékműsor lesz. A közelmúltban, október 21-én 97 éves korában elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atya, az Isten irgalmasság hazai apostola, a Szent István Rádió örökös pártfogója. Nos, ráemlékezem, egy olyan beszélgetéssel, amelyet még 2024. augusztusában rögzítettem. A riportban pedig a krakkói Isten irgalmasság bazilikában található Szentek közössége magyar kápolna 20. évfordulójáról beszélgetünk. Következzen most emlékműsorom, rövid ajánlója.
Makacki bíboros úr 800 papnak tartott lelki gyakorlatot, és az alapkövet a Golgotáról hozták, azt helyezték el, az egyik bejárati ajtón egy hatalmas emléktábla ábrázolja ezt a tényt, hogy az alapkő a Golgotáról való.
9 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását, amelyben Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgetünk a szervezet működéséről, céljairól és eredményeiről. Következzen most rövid ajánlunk Molnár András műsorához.
globális szinten több mint 700 millió ember éhezik napi szinten, Magyarországon is vannak egyébként ilyenek. Vagy akár arra a tényre, hogy hatalmas élelmiszerpazarlás figyelhető meg kereskedelemben, akár a termelésben, de a háztartások szintjén is. Tulajdonképpen egy nagyon elszomorító tény, hogy Magyarországon egy átlagos háztartásban fejenként évente 62 kilónyi élelmiszer eredetű hulladék keletkezik.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban a Hortobágyra látogatunk a behajtási ünnepségre Pap Péterrel. Következzen most a behajtási ünnepség hangulatát is idéző rövid ajánlója.
Játszották a vámot, így Debrecen városa állandó őrséget állított a hídra. A fahíd a nagy igénybevétel miatt elhasználódott, ezért Debrecen város 1825-ben határozott a régi híd új állandó kőhíd felváltására. Az építkezés 1827-ben kezdődött, az első közszállítások, mai ismertebb szóval közbeszerzések egyike volt Magyarországon, és 1836-ra fejeződött le. A híd tervezője Pogolni Ferenc volt.
Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 9 órától Napról Napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban az Angyalok a függöny mögött című drámakötetről beszélgetünk a mű szerzőjével. Az adás második felében pedig az újbor ünnepéről, a Márton napról és a franciaországi Bozsolé ünnepről is kérdezem Gergely Miklós nemzetközi borszakértőt. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
Milyenek lehetnek az új borok? Milyen jellemzőkkel bírhat az új bor?
Hát az új bornak mindig fajta jelleges. Tehát ekkor még nem házasítunk, hanem mindig egy fajta jelleget ad. Nagyon-nagyon illatosak, sőt, ezeket az illatokat nem is tudjuk megőrizni igazán már utána, hanem ez talán csak akkor érezhető. Viszont nem igazán parti képes, hogy így mondjam, mert még opálos. Szoktuk mondani a borra, hogy tükrös. Úgy, hogy a bort megforgatjuk egy pohárba, akkor ilyen csili-vili. Tükrös, ezt mondjuk rá.
10 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Itt élünk címmel Pap Péter válogatása. A műsorban ma Cserhátra megyünk, ahol az ország egyik hátrányos helyzetű vidékéről beszélgetünk. Előzetesünkben Juhász Imre, egykori Homrogdi polgármestert hallják.
Valóban a település létszáma nő, nem a korábban helyben lakó családok száma nő, hanem a betelepülők száma nő, és még egyszer mondom, legtöbbjükkel tisztességes viszonyt lehet ápolni. Az intézmény hálózatot nagyon büszkén mondom, hogy azt mi hoztuk ilyen állapotba az a korosztály, akik akkor az önkormányzat dolgaival foglalkoztunk. Amikor hazaköltöztem a településre, akkor a Homrogdi általános iskolába, jelenlegi iskolának a helyszínén 6, azaz 6 tantermes iskola volt. Emeletes, de 6 tantermes. Ma 20-25 szaktanterem, nyelvi labor, informatika és minden más. Ezeket a fejlesztéseket mind mi csináltuk.
11 órakor hírek következnek, ezt követően pedig Megmaradni című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, amelyben befejező részéhez érkezünk a Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pappal készült beszélgetésünknek, és ellátogatunk Boldog Orosz Péter Pál vértanú szülőhelyére is. Rövid ajánlunkban Konstantin atyát hallják.
Ezt nagyon sajnáljuk, én azért hiszek benne, mert ugye a fülembe cseng, amit a bátya mondott nekem 80-as évek végén, még nem kaptuk meg a legalizációt, hogy Kosztyú jegyez meg, hogy a te nagybátyád Peti bácsi püspök volt. Hát ez számomra ez egy olyan üzenet, és főleg az,
a
hogy...
A bátya csak tudta.
Igen, hogy eltelt most már 45 év ezután a beszélgetés után. Most nem tudom kidobni, tehát nem tudom bizonyítani, de nem tudom kidobni. És az az érdekes, hogy vannak más esetek, ahol elfogadták ezt.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd meghallgatjuk Csanád Béla Minden Szentek című versét, melyet Albu Erzsébet mond el nekünk a Napverset című kis műsorunkban. Ezt követően a napi mája is elhangzik, délben pedig a harangszót követően úrangyalaimádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd. Nos, így hangzik szombat délelőtti programkínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk. Műsorismertetéssel legközelebb dél után jelentkezem. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek! A mai adásban, a közelmúltban, október 21-én, 97 éves korában elhunyt dr. Katona István nyugalmazott EGRI segédpüspökatyára, az Isten irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára emlékezünk. A műsorban a krakkói Isten irgalmasság bazilikában található Szentek közössége magyar kápolnáról beszélgetek püspökatyával. A kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. Riportom 2024. augusztusában készült. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm dr. Katona István nyugalmazott EGRI segédpüspökatyát. Kedves püspökatya, minden nap hallhatjuk Önt a Szent István Rádió hullámhosszain, hiszen Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban minden nap ismerteti az adott szent életének élettörténetét. Azonban most egy olyan jubileumi és örömteli esemény adja találkozásunk és beszélgetésünk apropóját. Emiatt kerestem fel Önt a Seregi István papi otthonban, Nyíregyházán, hogy az Isteni irgalmasság bazilikájába kápolnája megáldásának 20. évfordulójára emlékezzünk. Nem lehet eleget beszélnünk erről a témáról, hiszen tudjuk és köztudott, hogy dr. Katona István püspökatyának szívügye az Isteni irgalmasság terjesztése. Nos, mit is szeretne elmondani a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezen jubileum apropóján?
Minden szava igaz, amit elmondott. Nagyon fontos az, hogy emlékezzünk, hálát adjunk azért, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Faustina nővér által nyilvánosságra hozott egy olyan titkot, ami kezdettől fogva titok volt. Mert hiszen Jézust keresztre feszítették, szívét átszúrták lándzsával, akkor a prefáció szentmisében olyan szépen mondja, hogy vér és víz folyt ki, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, örömmel merítve az életvizéből, mert üdvösség forrása bőséggel áraszt. Hát egy gyönyörű dolog. Tehát ezt a misztériumot nem most találták ki, hanem Jézussal együtt kinyilasztottatásra került. Visszagondolok arra, hogy Szent II. János Pál pápa, akit 1978-ban pápává választották, ezt az évet úgy nevezem, hogy három pápa éve, augusztus 6-án meghalt 6. Pál pápa, megválasztották első János Pál pápát, most már így mondhatjuk, szeptemberben egyszer csak hallom azt, hogy meghalt a pápa. Hát az előző pápára gondoltam, hát mondom, tudom, már régen el is temették. Nem az, hanem az új pápa, aki 33 napig volt csak pápa, és állítólag Piótja megjósolta, hogy egy pápa rövid idejű lesz. Szent Péter utóda, és akkor egy új választáson valakit megválasztanak. Állítólag magának, Karoly Vojtívának is Jónásban vagy beszélgetésben mondta, hogy egy pápa rövid ideig szolgálja az egyházat, utána ő lesz a pápa. Utólag visszagondolva arra, hogy ilyen csodálatos előrejelzések történnek, és így megtörtént. Tehát őt megválasztották. Októberben 1978-ban ő volt tehát a harmadik pápa a három pápa évében, és hát csodálatos dolgot művelt. Először is a pápa választás nagyon érdekes volt, és ott a pápák a konklávéban bezárva beszélgettek arról, hogy 400 év óta csak olasz származású személy volt pápa. Eljött az ideje annak, hogy más országból való legyen, és Karol Wojtyla gondoltak, aki lelki gyakorlatot is tartott a bíborosatyáknak, hogy egy kiváló ember volt. Megválasztották, és sietett kiadni, nagyon sietett kiadni az Isten irgalmasságról szóló enciklikáját, Dives in Misericordia, az irgalomban gazdag Isten.
Tudunk arról valamit, hogy Szent II. János Pál pápának miért volt olyan fontos az Isten irgalmasság ügyének szolgálata?
Ő megtapasztalta azt, mit jelentett először a német, fasiszta, Hitler által vezetett egyházüldözés, azután arról is tudott, hogy kommunisták sem lehet jót várni, nagyon nagy szükség van az Isten irgalmára. Amikor 1993-ban boldogavatta Faustina nővért, akkor mondja a pápa, hogy óriási szükség van arra, hogy az Isten irgalmasságot megismerje a világ, és aszerint éljen. Hát sajnos nem sokat tanult belőle a világ, itt van a háborúban vagyunk, szörnyű dolgok történnek, imádkozunk szüntelenül azért, hogy szűnjön meg a háború, legyen béke, és ebben az ügyben nagyon sokat tett mostani kormánynak a vezetője Orbán Viktor, és a fősegítője, aztán a Szijjártó Péter, és az egész társaság. Nagyon jó csapat, együttesen mindent megtesz azért, hogy a béke misszióját szolgálják. Ezért szidják, bántják, Magyarországot is elmarasztalják, a szörnyű igazságtalanságok történnek. Imádkozzunk azért, hogy meghadogatásra találjon az imánk, és vége legyen ennek a szörnyű emberpusztításnak.
Ha az Isten irgalmasság szolgálatáról beszélünk, püspök atyának személy szerint mikor fogalmazódott meg először az életében, hogy az Isten irgalmasság ügyét szolgáljam? Hogyan emlékszik erre vissza?
Így, ahogy Faustina nővér leírta, soha nem hallottam semmit. Amikor Egerbe kerültem, akkor Antalóczi Lajos atya, aki lefordítatta a naplót, Faustina nővér által írt naplót, amit maga Jézus kívánt tőle, akkor ismertem meg. Százával, ezrével készítette Csató Emil által, az volt a nyomdász, aki nagyon készségesen foglalkozott ezzel az üggyel, kiadta ezt a naplót magyar nyelven, úgyhogy akkor ismertem csak meg, amikor ide kerültem Egerbe. Ez volt az egyik nagy ajándék, azon kívül, hogy Egerbe kerültem. Antalóczi atya megkért arra, hogy legyek az Isten irgalmasság alapítvány kuratóriumának az elnöke. 2000-ben, a jubileumi szent évben történt az, hogy május 31-én kelt levélben Franciszek Makarszki bíboros úr megkereste Seregi István érsekatyát, az akkori Magyar Katolikus Karnak az elnökét, és hát azt kérte, hogy az épülő, akkor még épülő félben volt a bazilika, de már közel volt a fölszenteléshez, kérte azt, hogy legyen ennek a altemplomnak 4 nemzeti kápolnája, és az egyik legyen lengyel-magyar szentek kápolnája. Így is történt. Érsek atya bezámolt a püspöki karnak, ismertette a levelet, a püspöki kar egyhangulag elfogadta, és a magyar részről Antaróczi Lajos atyára bízta a kápolna ügyének az intézését. Nagyon nagy örömmel fogadta a kinevezést, elment Lengyelországba, jó kapcsolatokat ápolt akkor már a Isten irgalmasság nővéreinek a kongregációjával, és akkor tárgyalt arról, hogy ez a megbízatása, hogy legyen egy magyar kápolna, magyar lengyel kápolna néven az altemplomban. Az történt, hogy hazajött, beteg lett, megoperálták, és már decemberben meghalt. Egy szóval nem említette nekem azt, hogy mi legyen utána, mert az alapítványt saját nevében hozta létre, és csak azt szüntetheti meg, aki létrehozta. Hát sok probléma adódott ebből, éveken át kellett küszködni azért, hogy más néven Szent Faustina Isteni Irgalmasság Alapítvány néven szerepel ezentúl, és a bíróságon tárgyaláskor ezt elfogadták, megidéztek engem is, hogy hát mondjam el, hogy hogy volt, mint volt, és attól kezdve a kápolnának az ügyét intézem.
Hogyan? Melyek voltak ennek a fontosabb állomásai?
Amikor decemberben meghalt, utána a következő év első konferenciáján, januárban vagy február elején mondtam, hogy a püspöki kar elfogadta azt a fölkérést, hogy kápolna épüljön itten, és magyar-lengyel kápolna néven. Communio Sanctorum, Capella Communio Sanctorum, szentek kápolnája. És akkor püspöki kar elfogadta, és mivel meghalt, ki folytassa a munkát. Érsek úr azt mondja, hogy hát folytassa Katona István, ezt a püspöki konferencia tagjai egyhangulag elfogadták, és azóta ezt a megbízatást kaptam, és hát elkezdődött a munka. Befejeződött a bazilika építése, 2002-ben már föl is szentelte a pápa, ez volt a kívánsága, hogy fölszenteljék, közben Puskás Lászlót bízta meg, seregélyesek úr, hogy gondolkodjon azon, hogy mit képzelne el egy magyar kápolnában. Pontos műszaki rajz készült az altemplomról, abban a négy kápolnának a helyéről, és hát ez a kápolna körülbelül olyan 20 méter hosszú, 10 méter széles, pontos méreteket nem tudom, berendezése szép legyen, jó legyen. Antalózi atya azt kívánta, hogy Árpádházi Szent Erzsébetről készüljön ez a kápolna, oltárkép Szent Erzsébetről, életéről szintén Árpádházi Szent Erzsébet életének eseményeiről, a két oldalfalon két festmény készüljön. Magaszki bíboros úr azt mondta, hogy ez kevés. Magyar-lengyel személyek kellenek, akiknek kapcsolata volt a két országgal. Aztán ezt is még tovább vitte, hogy az sem elég. Ennek a térségnek, Közép-Kelet-Európának a szentjeit kell ábrázolni. Aztán a boldogokat, szent életű embereket, akiket majd lehetőség szerint szenté is avatnak. Na, ezzel elkezdődött, tehát egy nagyon nagy munka. A kápolna elkészítése tehát akkor Puskás Lászlónak a javaslata alapján 68 személy ábrázolását jelentette. Óriási munka volt. Kiszámította azt, hogy mennyi anyag kell hozzá. Mindenféle színből, piros, fehér, zöld, kék, sárga, minden, hogy színes mozaikokkal készíts el a két oldalfalnak és az oltárképnek az a Krisztus arcát, mellette Faustina nővér. Amikor készült ez a munka, Lengyelország részéről Jan Zajanc rektor úr, segédpüspök mindent megadtak ahhoz, hogy a művész házaspár, mert a feleség is művész, minden segítséget megkaptak ahhoz, hogy a munkájukat szinte éjjel-nappal végezzék. Nagyon fárasztó volt. Egy hónapig itt dolgoztak, hazajöttek Magyarországra pihenni, visszamentek, és ezt folytatták, ezt a tervezést először. A tervezés után jelentették azt, hogy most már a bazilikának a munkálatai befejezéshez közelednek, és jöhet majd a kápolnákkal való foglalkozás. Megkezdődött tehát a anyagnak a megrendelése, 15 mázsa, smalk anyag, ez a neve, 15 mázsát kellett kiválasztani, és pontosan azt is, hogy milyen színből mennyit. Zseniális tudása volt Puskás Lászlónak, hogy ezt a számolást nagyon elvégezte. Ő maga ott volt a kiválasztásnál, és hatalmas kamion szállította oda, Krakkóba az anyagot. Megkezdődött tehát a munka. A lengyelek nagy lelkűen teljes ellátást, szállást, reggeli ebéd, vacsora, étkezést, állványok elkészítését, létrák, vödrök, amik kellettek a munkájukhoz, mindent előteremtettek. Én azt kértem, hogy 2004 előtt egy hónappal legyen kész ez az alkotás, és magyarok nagyasszonya ünnepére föl lehessen szentelni. Akkorra legyen kész, hogy már nyugodtak legyünk, hogy az időpont megtartható, és ebben a 2004. október 9-én, mert 8-án volt a magyarok nagyasszonya ünnepe, az pénteki napra esett, szombat alkalmas arra, hogy minél többen legyenek. A szentelést Erdő Péter bíboros úr végezte, és 6000 magyar töltötte meg a hatalmas bazilikát. A lengyelek ezt tudták, hogy sokan lesznek, nem is tolakodtak, hogy beférjenek a szenteléskor, de most, amikor 20. évet éljük, akkor már arra gondolunk, hogy együtt ünnepeljünk. Magyarok és lengyelek, mint jó barátok, ezt az időpontot felhasználva legyen a ünneplés.
És a határidőt, a magyarok nagyasszonya szent ünnepére való szentelést sikerült betartani?
Sikerült betartani, de mindig, amivel előjött a Puskás László művész úr, hogy azt mondja nekem, hogy te hogy gondoltad? Mondom, magyarok nagyasszonyának a alakjával kezdődne, a egyik oldalon, másik oldalon pedig valamelyik lengyel szentnek a életével. Azt mondja, hogy én javasolnám inkább azt, hogy a magyarok nagyasszonyával kezdődjön, csak ugyan lengyeleknek is van nagyasszonya, Boldogságos Szűz Mária, a másik oldalon pedig a magyar szent családdal. Tehát a magyar szent család átkerült a másik oldalra. És ez a munkálat, ami elkezdődött, a tervezés, és a munka is megkezdődhetett, amikor a bazilikát már fölszentelte 2002-ben Szent II. János Pál pápa, akkor már nagyon beteg volt, de még értesült arról 2004 szeptemberében, hogy kész a kápolna. Nagyon szép levelet írt, kifejezve örömét, hogy az egyik kápolna a négy közül már elkészült, és akkor a pápa következő év, 2005. április 2-án hazament a mennyei atya, hazahívta az örök hazába.
A bizonyos 2004. október 9-i napra, a szentelés szép napjára hogyan emlékszik vissza Püspök atya? Gondolom jelen volt a szentelésen. Milyen érzések fogalmazódtak meg önben?
A rengeteg munka nagyon elfárasztott. Tehát meghívások, ajándékok, hát sikerült sok bort szerezni, kaptunk ajándékba is, vásároltunk is, hogy legalább a püspököket, akik ott lesznek, azokat megajándékozni. Ez a sok munka annyira lekötött, hogy imádkozni még volt időm, de tőle már nem igen. De csodáltam, mint ahogy mindenki csodálta ezt az alkotást, jöttek idegenek külföldről, mindenfelől, megcsodálták a kész munkát, és hát tudomásul vették azt, hogy ez a kápolna most már nem magyar-lengyel szentekkel szerepel, hanem ennek a térségnek a szentjeivel, a boldogokkal, akik elég sokan vannak. 68 személyt ábrázolása történt meg tehát, és a felesége nagyon-nagyon együtt dolgozott a férjével, művész volt ő is, tehát tudta végezni a munkát. Elkészültek már augusztus 16-án, jelentették, hogy amikor a Világegyház Szent István királyt ünnepli, akkor aznap helyezte el az utolsó apró kis mozaik darabot a alkotásban. Készen volt.
Csodálatos még ezt hallani, és ennyi év elteltével, és 2004 óta hányszor járt még Püspök atya az Isten irgalmasság bazilikájába, magyar szentek kápolnájában?
Nagyon sokszor el kellett menni. Hála Istennek Coborci Bence, keresztény élet főszerkesztője, többször vitt, vagy Pappista Seregi Érsek atyának a sofőrje, az is sokszor vitt, és romantikus esetek is történtek. Például egyik alkalommal, amikor jöttünk haza, szokott helyen megálltunk, hogy vacsorázzunk. Egyszer csak azt mondja a sofőr, atya, menjünk, induljunk haza, mert itt valami nagyon nagy vihar készül. Összepakoltunk gyorsan, abba hagytuk az étkezést, elindultunk haza, és másnap tudtam meg azt, hogy óriási vihar minden fenyőfát kilométereken keresztül teljesen kidöntött a földből. Úgyhogy néhány nap múlva mentünk ismét Krakóba, akkor a hatalmas, kidöntött fenyőfáknak tuskója csak fölfele állt, ott a föld fölött volt, a pusztítás hatalmas volt.
De önök erőben, egészségben hazaértek akkor.
Igen, tehát ez volt a szerencsénk, mert azok a hatalmas fenyők összetörtek autót, mindent, ha aki ott maradt valaki. Hogy aztán mennyien szenvedtek, pontosan nem tudom, tehát emiatt lehet, hogy mindenki megúszta, tehát nem jártak azokban az órákban, azokon az utakon, ahol ez a szörnyű dolog történt, hanem otthonokban voltak. Tehát ezt nem tudni. Tehát elérkezett a nap, amikor megérkeztek a vendégek, hát mi előkelő szállást kaptunk, ott a papi otthon egy hatalmas épület szolgált célt, papoknak lelki gyakorlat, sok mindent volt abban az épületben. Makacki bíboros úr 800 papnak tartott lelki gyakorlatot, és az alapkövet a Golgotáról hozták, azt helyezték el, az egyik bejárati ajtón egy hatalmas emléktábla ábrázolja ezt a tényt, hogy az alapkő a Golgotáról való.
Szép volt tehát ez az október 9-i nap 2004-ben, tehát hogy aki hallja az éteren vagy a rádió hullámain keresztül ezt a beszélgetést, azokban szeretné felkelteni az érdeklődést az iránt, hogy zarándokoljanak el az Isten irgalmasság bazilikájába, Krakkóba, és ha már ott vannak, akkor látogassák meg a magyar szentek kápolnáját.
Igen, ez könnyű, nagyon könnyű megtenni, mert évek óta, amikor kértem valamit a Szent István Rádiótól, hogy közvetítsen, hirdesse, átadta a Magyar Katolikus Rádiónak is anyagot, Mária Rádió is átvette, tehát három rádió és két újság megkapta az anyagot, az értesülhetett arról, hogy mi készül, mi lesz, mire várjuk a híveket. És hála Istennek, amint említettem, 6000 ember volt jelen ezen az avatáson, tehát a kápolnának a avatásán, fölszentelésén, ami óriási szám. Most erre előkészülni, embereket elhelyezni, színes papírokon egyik ilyen szín volt, a másik olyan, mindenki tudta az, hogy ülőhely, állóhely a földszinten, vagy fönt a kóruson. Tehát 6000 ember megtöltötte teljesen a bazilikát. Bazilikát, annak a befogadó képessége nagyon hatalmas, és hát sok pap jött össze, legalább 500 pap volt a bíborosokon, a püspökökön kívül, ott ezen a ünnepi szentmisén. Magyarok nagyasszonya ünnepe előző nap volt, ez pedig 9-én történt ez az ünneplés, és most egyik szentségimádás alkalmával arról elmékedtem, hogy hiszen 20 éve annak, hogy elkészült a kápolna. Meg kellene ünnepelni. Igen ám, de én nem látok. Nem tudok olvasni. Rossz a hallásom. Nem tudok írni. Úgyhogy csak amit a fejemben tartok, azt lediktálom valakinek, leírja, és így készült el például az a könyv, aminek az a címe, hogy az Isten irgalmasság. Ebből is 3000 példány készült először, aztán megint 3000, mert nagyon sokat elajándékoztunk, és azután sokan vásároltak is belőle. És még egy nagy dolog történt. A napló, amit Faustina nővér Jézus kifejezett parancsára írt, jól lehet csak 2,5 évet járt iskolába, le tudta írni azt hibátlanul, nem volt benne helyesíráshiba vagy tévedés, ami nagy baj lett volna, tökéletesen le tudta írni Jézusnak az üzenetét. Azt mondta az Úr Jézus neki, írja le, amit tőlem hall, amit gondol, ami körülötte történik naplóban, és ezt terjeszteni kell az egész világon. Az egész világ azt jelentette, hogy az első nemzetközi irgalmasság konferencia Rómában volt, a Lateráni Bazilikában, ahol szintén teljesen megtöltötték a meghívott vendégek. Mások nem is vehettek részt, csak aki meghívást kapott, megtelt ez a bazilika, és ebben a első alkalommal 16. Benedek volt már a pápa, áldását adta a jelenlévőkre. Éveken keresztül tartottunk Magyarországon konferenciát, hogy mindenfele az országban és határaink kívül is terjedjen az isteni irgalmasságnak a tisztelete.
Szeretné püspök atya, hogy minél többen látogassanak el az Isten irgalmasság bazilikájába és a Magyar Szentek kápolnájába.
Amikor eszembe jutott az, hogy éppen 20 év annak, hogy elkészült a kápolna, és a fölszentelése megtörtént, eszembe jutott, hogy ezt meg kellene ünnepelni. Én már nagyon idős vagyok ahhoz, hogy valami komoly munkát végezzek ezzel kapcsolatban. Fölhívtam Erdő Péter bíborsorulat, elmondtam neki, hogy meg kellene ünnepelni a 20. évfordulót. Vette a naptárát, nagyszerű, pontosan 9-én szabad a napja, tudja vállalni azt, hogy főcelebránsként a homiliát is ő tartja. Ez történt február táján, akkor utána szünet, vártam azt, hogy mire alakulnak a dolgok, ugye a háború kitört, azután sok-sok probléma volt ugye az egész világon, hát nem úgy haladtak a dolgok, mint szerettem volna, de lassan aztán eljutottunk oda, hogy a magyarok készülnek erre a szentelésre.
Yeah.
Minden más, mondjuk előkészület, azt lehet mondani, a Jóisten ajándéka volt. Tehát az, amire én képtelen lettem volna, mondtam az Úr Jézusnak, hogy Uram, a Te ügyedről van szó, segíts, hogy ez a évforduló jó sikerüljön. Hát elképzelés messze túlhaladóan jó sikerült. Az irgalmasság tisztelete pedig ezáltal nagyon elterjedhetne hazánkban, egyébként Európa nagyon hátul kullog ezen a téren. A Fülöp-szigeteknek azóta saját püspöke van az isteni irgalmasság ügyének, saját temploma van, és 40 tag volt ott az első nemzetközi irgalmasság kongresszuson, és remek műsorral szerepeltek, 40 gyermek. Azóta aztán újabb zarándokutak is voltak, amikor meglátogattuk Szent Hedvignek a templomát, ami a külváros területén, a pusztaságban épült, és azóta 25 ezer ember lakik annak környékén. Tehát nagyon-nagyon megváltozott a helyzet, bővült, a vasúti vonalat áthidalták, és egy új városrész épült, ami szintén csodálatos épületekkel, kápolnákkal, mozaikok, minden díszítés folyamatban volt még akkor a további építkezés, amikor legutoljára jártam ott.
Püspök atya kitalálta a jubileum ünneplésének gondolatát, a Jóisten kegyelméből pedig szépen alakultak egymás után az események,
hát csak a Jóisten.
És szó szerint felfűződött, és egymás után, mint a rózsafűzér egyes szemei, egymás után történtek az események, most pedig már egy zarándokút is csatlakozik a szép jubileumi ünnepséghez.
Messze menően segítette az igazgatónő. Óriási jelentőségű volt az, hogy megengedte, hogy az e-mail címet használhatom, ide is küldenek nekem e-mailen írásokat, azután én is küldhetek írásokat, és ő is mindent megtesz azért, hogy minél többen kapcsolódjanak az isteni irgalmasság tisztelői közé, és aztán eszközölje ki a Jóistennél, a szűzanyával együtt a magyarság, a békét.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatyának. Örülök, hogy találkoztunk egymással.
Örülök annak, hogy mindenkor teljesítették azokat a kérdéseimet, és a rádión keresztül nagyon széles körben lehetett hirdetni sok mindent az irgalmassággal kapcsolatban. Sok íráson megjelent, sok beszélgetés elhangzott, és hát ennek örülök, hogy hálából adtam ki ezt a könyvet, az isteni irgalmasság, megköszönve azt, hogy a Jóisten ide vezérelt Egerbe, mert enélkül nem lettem volna a rádióban. Amikor azt mondják, hogy Isten éltesse még eddig, meg addig, akkor mindig mondom, hogy ne szabjanak határt a Jóisten elgondolásának, mert hát akár holnap meghalhatok, de rövid időn belül meghalhatok, és rábízom a Jóistenre. Egyet kérjenek számomra, a jó halál kegyelmét. És unokaöcsém, Farkas István, Lupus néven ismerik nagyon sokan, nagy segítség, és remélem, hogy ő átveszi a stafétabotot, sokat beszélünk erről együtt, és nagy lelkesedéssel foglalkozik ő is az irgalmasság ügyével. Most Makkos Máriára kerül, eddig Dunaszigeten volt 14 évig plébános, a Beres püspök úr elrészről nyugdíjazta, tehát akkor kereste azt, hogy hová mehet, és a Soltész Miklósnak a segítségével szóba került ez a Makkos Mária. Nincs papja. Na, ez kell az Istvánnak. A Lupusnak ilyen néven ismerik, és mehetnek oda a zarándokok, mindenkivel szívesen foglalkozik. Van, aki ezt csak azt kéri, hogy 3 napig szeretne csöndben lenni, biztosít nekik szállást, egyebet, amire szükségük van, ellátja őket lelki táplálékkal, tehát misézik, beszél velük, lelki gyakorlatot tart nekik, tehát kimerülésig dolgozik sokszor, hogy vissza kell fogni néha, hogy többet pihenjen, de erre időszán. Nos, még annyit, hogy jelszóként mindenek előtt bízunk Isten irgalmában, mindannyian. irgalmasan mi úrunk, Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Ez természetes. De az is fontos, hogy az irgalmas szamaritánushoz hasonlóan cselekedjünk, viselkedjünk, és három jelszó, irgalmas szív, irgalmas szó, irgalmas cselekedet. Ez az irgalmas szamaritánus, jól lehet, ő is sietett Jeruzsálembe, meg tudott állni, megesett rajta azon a szerencsétlen emberen a szíve, odament, kedves szavakkal vigasztalta, sebeit bekötözte, elvitte a szállásra, fizette a költségeket, és majd megadom a többet is, ha többet költ rá, akkor azt is megadom. Tehát irgalmas szív, irgalmas szó, irgalmas cselekedet. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy én megbocsátok annak örömmel, de igazán szívből, aki engem megbántott, és örömmel kérek bocsánatot attól, akit megbántottam. Ez nagyon fontos, hiszen az irgalmasság az nem csak az, hogy kapunk ajándékot a Jóistentől, mi magunk is az irgalmas szeretet életét éljük. Ehhez adjon nekünk sok kegyelmet, a mi Úrunk Jézus Krisztus, segítsen az irgalmasság anyja, Szent II. János Pál pápa, Szent Faustina nővér, és akik azóta szentek lettek, éppen az irgalmasság ismerete által. Na hát akkor a ferences atya halála előtt tudta, hogy nem sokára meghal. Olyan humorosan és kedvesen mondta, tudod, kedves nebuló, jön az égi behívó, és ez alól nincs kibúvó.
Az elmúlt percekben egy 2024. augusztusában készült riportommal emlékeztem a közelmúltban elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atyára, az Isten irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára. Püspök atya, nyugodjon békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámosszain.